A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindenkor. Urunk, hálásak vagyunk ezért a délelőttért. Hálásak azért, hogy alkalomról alkalomra összegyűjtesz bennünket. És úgy itt lehetünk, megtölthetjük ezt a gyönyörű, szép, drága lelki hajlékot. Köszönjük, Urunk, hogy így sokan lehetnek most ezen a mai alkalmon. És azért könyörgünk, hogy valóságá válhasson mindaz, amit itt énekeltünk ebben a gyönyörű szép énekben. Olyan jó lenne, Urunk, hogyha kitárhatnánk a szívünket előtted. Olyan jó lenne megtapasztalni a te áldásaidat. És olyan jó lenne megtapasztalni, hogy te munkálkodsz bennünk, a mi szívünkben, életünkben. És kérünk azért, hogy így tedd áldássá ezt a mai alkalmat. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket. És olyan jó lenne, Urunk, hogyha a valósággá válna mindaz, ami elhangzik a mai ige hirdetésben. És olyan jó lenne, hogyha tudnánk válaszokat adni neked azokra a dolgokra, azokra a kérdésekre, amelyeket felteszel a számunkra. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelének 4. fejezetében, a 4. verstől a 7. versig a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Ahogy itt az adventi koszorú is jelzi, mind a 4 gyertya meg van gyújtva. 4. vasárnaphoz értünk, talán elég gyorsan megy az idő. Még bevallom őszintén, hogy emlékeimben itt él a tavalyi gyermekkarácsony, és most az már a feledés homályába kell, hogy tűnjön, és a tegnapi szép gyermekkarácsonyra kell, hogy emlékezzünk, és tetszenek látni, drága testvérek, ilyen gyorsan megy az idő. És jó azzal újra és újra szembesülni, és úgy gondolom, hogy Isten ezért adta az ünnepeket a teremtésben, mártott a Biblia első lapjain, le van írva, hogy Isten ad ünnepeket az ember számára, és ezek az ünnepek is jelzés értékűek. Az ünnepek jelzik, hogy megy az idő. És mindannyian érezzük a saját bőrünkön. Nem olyan régen, bár tudom, hogy ez most nem látszik rajtam, de nem olyan régen nagyobb volt a szakállam, mint most. És a feleségem megjegyezte, hogy drágám, egyre több az ősz szőrszálad, és egyre több az ősz hajszálad. És meg kellett állapítanunk, hogy felettünk is jár az idő. És mindannyian érezzük azt, hogy ahogy egy régi örökzöld sláger is mondja, de a homokóra csak pereg, és érezzük, hogy telnek az idők, hogy megy az advent, a vasárnapok csak úgy telnek, és az ember már úgy érzi, hogy már nem csak a vasárnapok telnek, hanem telnek a karácsonyok. És igen, az ünnepek azért adattak számunkra, hogy egy picit elcsendesedjünk, végig gondoljuk az ünnep előtti időszakot. És most ebben az ünnepben, advent ünnepén, latinul Adventus Domini, ami azt jelenti, hogy az Úr érkezése, ebben az időszakban tekintetünket erre a földre érkező Jézus Krisztusra helyezhetjük, aki szegényes körülmények között született, nem ide pottyant, hanem végigjárta azt a gyermeki, fiatal kori időszakot is, amelyet mindannyiunknak végig kell járnia. És ezek az ünnepek figyelmeztetnek bennünket, hogy az ünnepeknek vannak céljai. Az ünnepnek van és kell, hogy legyen értelme. És advent időszakában jó elcsendesedni és végig gondolni, hogy tulajdonképpen mit is ünnepelünk. A napokban megkeresett egy újság, hogy vessen papírra a gondolataimat a karácsonnyal kapcsolatban, és amikor ezt a cikket le kellett írnom, akkor úgy megfogalmazódott bennem, és most már lassan ott tartok, hogy minden ünnepnél ezt látom, a karácsonynál is nincs kivétel, ünnepeinkben hangsúlyeltolódás történt. Hangsúlyeltolódás, a lényegtelen vált lényegessé, és a lényeges vált lényegtelenné. Pedig advent arra szeretne rávilágítani, hogy valaki jött. Valaki beleszületett ebbe a világba, és mi nem a pogány napistent imádjuk, ugye ez az időszak egyébként a más vallásokban, más kultúrkörben ezt ünnepelték ebben az időszakban. A tudomány jelenlegi állása szerint Jézus születése nem erre az időszakra datálható, de mi egy ilyen egyháztörténeti zsinat döntését elfogadva ekkor ünnepeljük, de számunkra nem is ez a legfontosabb. Már nehéz visszaforgatni az idő kerekét, nehéz visszatekintve megállapítani, hogy pontosan mikor is volt, nem tudjuk, nem is ez a fontos, hanem az, hogy megtörtént. És ez az ünnep, mondom, egy egyháztörténeti, egy zsinati döntés alapján erre az időszakra esik. Egyébként érthető, hogy miért volt ez az egyházatyáknak a döntése, hiszen tudjuk azt, most december 18-a van, 21-én van a téli és a nyári napforduló, és akkor a leghosszabb az éjszaka. Akkor van a leghosszabb ideig sötétség. És érthető volt ez a döntés, hogy a leghosszabb időszakban, a leghosszabb sötétségben eljött a világ világossága. És győzedelmeskedett a sötétség felett, ahogy győzedelmeskedett egyébként a halál felett és a bűn felett, úgy Jézus azért jött, hogy győzedelmeskedjen a sötétség felett is. De nekünk nem a pontos dátumokra kell a hangsúlyt helyeznünk, hanem az, hogy megtörtént, hogy Jézus földre jött, hogy eljött ebbe a világba, hogy beleszületett ebbe a világba. És nekünk, és itt is lehet egy hangsúlyeltolódás, nekünk nem a történeti Jézusra kell tekintenünk elsősorban. Nagyon szegény az az ember, aki csak a történeti Jézust látja. És nyilván ott kell, hogy legyen a történeti Jézusnál, hogy azokon a dolgokon neki is végig kellett menni, mint amen mindannyiunknak végig kell mennünk. Ahogy majd végig kell menni Lénának is, végig kell majd menni Máté Andrásnak is. Ugyanazt a cipőt kell majd fölvennünk olyan értelemben, hogy tanulnunk kellett, meg kellett tanulnunk beszélni, meg kellett tanulnunk járni, ki kell majd tanulniunk egy szakmát ezeknek a drága gyermekeknek, Jézusnak is ugyanezen az úton végig kellett mennie. Őt is az ő édesanyja, édesapja megtanította beszélni, járni, szakmát adott a kezébe, édesapja, a zsidó hagyományt, ha figyelembe vesszük, akkor feltételezésünk szerint ásként dolgozott édesapja mellett, úgy kereste a kenyerét. És mindezek mellett azt olvashatjuk erről a fiatal kori éveiről, amit Lukács evangéliumában ott lejegyez Lukács, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És érdekes, hogy nagyon kevés információnk van Jézus fiatal kori éveiről. Születés körülményeit kellő részletességgel ledokumentálták, illetve folyamatosan visszautaltak a korábbi proféciákra, amelyek beteljesedtek Jézus születésével kapcsolatban. Olyan döbbenetes, Máté evangéliumának második fejezetében olvashatjuk a születés történetet, és a születés történetben ott újra és újra visszautalás történik Mikeás prófétára, visszautalás történik Hósás prófétára, hogy akkor, amikor megjövendölték a Messiásnak az eljövetelét, akkor ez hogyan ágyazódott bele Izrael történelmébe. Hogy olvashatjuk itt a Máté szerinti tudósítást, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Hogyha infrastruktúrálisan nézem, hogyha a poliszokat nézem, ugye a városokat nézem, akkor Betlehem egy piciny, kicsi falucska, városka volt, egy ilyen porfészek, ha lehet így fogalmazni, Jeruzsálemhez képest meg pláne, de mivel tudták a proféták, hogy nem Jeruzsálemben fog majd megszületni, hanem Betlehemben, ezért ők már így tudósították ezeket a proféciákat, hogy majd ebben a piciny falucskában, piciny, nagyon piciny városkában meg fog születni a megváltó. És ezt kérdezték, hol van a zsidó király, aki most született, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írás tudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. Mikeás próféta könyvének 5. fejezetéből idéz Máté, illetve idéznek a főpapok a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban összehívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékukat adtak neki, aranyat, tömjént és mirrát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Tudnilik Heródes, és hogy Isten milyen csodálatosan előkészítette az üdv tervében, Heródes féltékenységből meg akarta öletni Jézust, és aztán Jézusnak és az ő családjának, édesapjának, édesanyjának ezért kellett elmenekülnie Egyiptomba. Milyen csodálatos dolog az, amikor valakinek összeáll az isteni üdvrend. És milyen csodálatos, amikor látják emberek az összefüggéseket a Szentírásból, hogy Isten mit miért mondott. Hogy a proféciák miért irattak le, hogy a proféták miért mit mondtak. Mit vetettek papírra éppen azért, hogy előkészítsék Jézusnak a visszajövetelét, vagy eljövetelét. Igen, drága testvérek, így készítette el Isten az ő fiának az eljövetelét. És nem az a kérdés, hogy pontosan mikor, hogy ez dátumra, napra pontosan megmondjuk, nem ez a lényeg. Mint ahogy drága testvérek, nem feltétlenül, bár nyilván a családi istentisztelet van, és születésnaposokért fogunk hálát adni, de nem az az évszám az igazán fontos. És itt hadd szólítsam meg a Zomborszky családot, a Hibián családot, hogy itt van ez a két drága gyermek. Nem is igazából a dátum lesz a fontos számotokra, hanem az, hogy itt van nektek. Hogy bearanyozza a ti életeteket. És nem dátumhoz kötitek a nevet, mert nem az a fontos, hanem az, hogy itt van számotokra. És ugyanígy Jézusnál nem a dátum a fontos, hanem ott van számodra Jézus. A legfontosabb, a királyoknak a királya, az uraknak az ura. Ott van számodra. Bearanyozza az életedet, mint ahogy egy picin drága gyermek úgy be tudja aranyozni egy édesapa, egy édesanyja életét, az enyémet már négyszeresen aranyozzák, hajrá, magyar édesanyák, szüljetek, szüljetek. Olyan jó volt, nem olyan régen egy kárpátaljai lelkipásztorral beszélgettem. Ugye az egész evangélikus egyházat Magyarországon, Németországban, az egész világon áthatja, hogy 500 évvel ezelőtt volt a reformáció, ugye most az 500-ba léptünk, 2017. október 31-e is. Megkérdezték a kárpátaljai evangélikusokat, hogy ti hogyan készültök, mert mi nyugatiak, nyugati evangélikusok, mi program sorozattal készülünk, rengeteg minden program vár majd az evangélikusokra. És megkérdezték ott a kárpátai lelkészeket, hogy ti hogyan készültök? Azt mondták, mi döntöttünk, azt hirdetjük, vasárnapról vasárnapra a szószéken, hogy drága asszonyok, drága édesapák, vállaljatok ebben az esztendőben gyermeket. Hogy így ünnepeljünk 2017-ben a reformációt. Hogy a reformációhoz kössük a gyermeknek a születését. Ezért milyen csodálatos, amikor egy gyermek így be tudja aranyozni az életet. És higgyétek el, drága testvérek, Jézus is valami ilyen csodálatos módon tudja bearanyozni az ember életét. Még csodálatosabban, mint egy ilyen picin gyermek. Jézus születését Isten előkészítette. Sok mindent tudunk a születés történetről, aztán, minthogyha ilyen filmszalag szakadás történne, csak néhány ige utal arra, a fiatal évekre néhány ige számol be arról, hogy Jézus növekedett bölcsességben, ismeretben, aztán hogyan tisztelték a főpapok, amikor elment egy zsinagógába ott hallgatni a főpapokat, a rabbikat, a hozzászólásaival, hogy ledöbbentette az embereket, aztán újabb snitt, 30 éves lett Jézus. Megkezdte tanítói hivatalát. És akkor lesz igazán részletes minden Jézussal kapcsolatos tudósítás. De számunkra, ami igazán lényeges, hogy a mi feladatunk elsősorban nem az, hogy történeti szempontból nézzük Jézus életét. Az a történészeknek a feladata. Nekünk Jézus azon oldalát kell látnunk, amit ő hozott ebbe a világba az eljövetelével. És éppen az adventi időszak erre akar rámutatni, hogy Jézus valami olyat hozott ebbe a világba, ami nem volt korábban. Jézus valami olyat szeretne neked adni, ami nem volt korábban neked. És ha megnézzük Pál apostolt, aki többek között a Filippi gyülekezetnek írt levelet is írta, amiből felolvastam, Pálról azt tudjuk, és idéz az apostolok cselekedetének 8. és 22. fejezetét, azt olvashatjuk, így számolnak be Pál apostolról, Saulról, hogy Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. És aztán a 22. fejezetben így val Pál apostol Lukás tudósítása szerint, e tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam, férfiakat is, meg nőket is. Ez az ember, aki annyi szenvedést okozott férfiaknak és nőknek, szakított el és szakított szét családokat, ez az ember találkozik a feltámadott Jézussal, megszólítja őt a feltámadott Jézus, és Pál összetörik a bűnei felett, ráterhelődik az összes gyilkos gondolata, tette, szándéka, és megtér, és bekövetkezik az a páli fordulat az életében, új életet nyer. És tudjátok, hogy ha Pál a történeti Jézusra tekintett volna, akkor ez nem következett volna be az életében. De fölismerte, az érte is meghalt, és az érte is feltámadott Jézust. Érzitek, drága testvérek, hogy milyen nagy különbség van a történeti és a megváltó Jézus között? Milyen szegény ember az, aki Jézus csak úgy ismeri, mint történeti személy? És milyen gazdag az az ember, aki Jézust úgy ismerheti, mint személyes megváltója? És Pál apostol eljutatott idáig. Ez az ember, aki sokakat juttatott börtönbe Jézusért, maga jut majd később börtönbe Jézusért. Micsoda életváltozás, aki korábban üldözte Jézust, követője lesz Jézusnak. Aki korábban gyűlölte a Jézusban hívőket, hívő közösségeket, hitre jutása után maga plántál, alapít gyülekezeteket, és vezet oda Jézushoz embereket. Egy 180 fokos fordulat következett be az életébe. És hadd kérdezzem meg, drága testvérem, ezen a mai Isten tiszteleten, vajon a te életedben már megtörtént-e ez a fordulat? Volt-e irányváltás? Volt-e hatalomváltás a te életedben? Nem a Jézussal kapcsolatos történelmi kérdések a legfontosabbak, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy ki neked Jézus? És ezen a mai Isten tiszteleten hadd szegezzem ezt a kérdést oda számodra, hadd tegyem föl, és drága testvérem, ne menj el úgy erről a mai alkalomról, hogy ne válaszoljál erre a kérdésre, hogy ki neked Jézus? Hogy te kinek tartod Jézust a magad életében? És ezt a kérdést direkt kivetítettem, mert egy komoly kérdés, és enélkül, a kérdés nélkül nincs válasz, nincs az életre, az élet legfontosabb kérdésére válasz, hogy ki neked Jézus? Hogy te kinek tartod Jézust? Egy történelmi személynek, vagy pedig uradnak és megváltódnak? Ahogy olvashatjuk a konfirmációnkban, Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Vajon, drága testvérem, el tudod ezt mondani? El tudod ezt mondani? Vagy lehet, hogy Jézusra csak úgy tekintesz, mint egy történelmi személy, esetleg még az se. Vagy sokkal több ennél, életed Ura és megváltója. Olyan csodálatos, reggel Spurgeonnek az életét olvastam. Spurgeon egy nagyon komoly igehirdető volt angol száz területen, és Spurgeon egy ilyen téli időszakban nagy havazás volt, fűtötte belül az a kérdés, hogy vajon van-e üdvössége? Hívő családban nevelkedett, de ő maga nem volt Isten hívő ember, de valahol belül mélyen foglalkoztatta ez a kérdés, hogy vajon van-e üdvösségem? És egy kora reggeli órában, amikor ment az Isten tiszteletre hatalmas havazás miatt, nem juthatott el arra az Isten tiszteleti helyre, ahova készült, hanem befordulva egy ilyen kis sikátor utcából, metodista kápolnába lépett be, és pont azon a reggelen, írja Spurgeon, feltételezés szerint azért nem juthatott el a lelkész abba a metodista kápolnába, mert olyan nagy volt a havazás, akkor Isten van átütő erővel megszólította ezt az embert, és ott a 19. században óriási hatással lett a világra ez az ige hirdető. És így emlékszik vissza, aznap reggel 10:30-kor, amikor beléptem az imaházba, és 12 között, amikor már újra otthon voltam, ó, mekkora hatalmas változás történt bennem. Azáltal, hogy egyszerűen csak Jézusra néztem, megszabadultam a kétségbeeséstől, és olyan nagy öröm töltötte be a lelkemet, hogy amikor a családom otthon meglátott, rögtön azt mondták, minden bizonnyal valami csodálatos dolog történt veled. És én pedig alig vártam, hogy elmondhassam nekik. Ó, milyen nagy öröm volt abban a családban aznap, amikor meghallották, hogy a legidősebb fiú megtalálta a megváltót, és megtapasztalta, hogy a bűnei megbocsátattak. Igen, drága testvérek, ez az ember aztán a történelem egyik legnagyobb ige hirdetőjévé vált, és többek között azzal a Wilberforce-szal munkálkodott együtt, akit a történelem órán biztos tanítottak. Wilberforce egy komoly politikus, hívő ember, aki Wesley idejében munkálkodott szintén, és ő volt az, aki beadta azt a törvényjavaslatot, hogy szabadítsák fel a rabszolgákat. És ott a 19. században óriási fordulat volt a világban. Olyan elsöprő erővel hatott az ébredés emberekre, és tudjátok, az, hogy ma Nagy-Británia, az, hogy ma Anglia a világ egyik nagy hatalma, az ennek köszönhető. Ezt sokan nem akarják tudomásul venni. Ha valaki olvas történelmi könyveket Nagy-Britániáról, Angliáról, akkor azt olvashatja, hogy az alkoholizmus, a prostitúció, az erkölcstelenség, ott az a fertő teljesen tönkretette az országot. Teljesen. Vagy nézzétek meg, Svédország ugyanez volt Svédországban. Ugyanez volt skandináv országokban. Ugyanez. És óriási ébredés. A paraszt proféta csak gondolva a finn ébredésre. És tudjátok, ma azért világvezető nagy hatalmak ezek az országok, mert ott volt egy lelki megújulás, volt egy olyan ébredés, ami kihatott a gazdaságra, kihatott az emberek morális életére, kihatott Spurgeon, Wilberforce, Wesley, és lehetne sorolni, hogy milyen emberek életére. Tudjátok miért? Azért, mert eljutottak a történeti Jézustól a megváltó Jézusig. És el tudták őszintén mondani, és tudtak válaszolni arra a komoly kérdésre, hogy ki neked Jézus. És tudjátok, drága testvérek, ilyen változás lehet az emberek életében. És úgy gondolom, hogy Magyarország életében is, Magyarország történelmében is lehetne egy ilyen nagy ébredés, hogyha odafordulnánk Jézushoz, és tudnánk válaszolni arra a kérdésre, hogy ki nekem Jézus. És milyen jó lenne, ha ebben a gyülekezetben mindannyian elmondhatnátok ugyanazt, amit Spurgeon is elmondott, hogy elmondhatnák itt többen, hogy Jézus az én Uram és megváltom, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. És ebből a bűnbocsánatból élek. És ilyen változás az, amit Isten tud munkálni emberek életében. És hidd el, a te életedben is lehet ilyen változás. Ha Jézust a szívedbe hívod, ha őt befogadod. És az a fajta öröm, amiről Pál apostol itt ír, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Tudjátok, az emberek csak odáig jutnak el, hogy örüljetek. Hát persze, aztán vigadozás van, van itt minden. Bódás János írta egy verset, Táncol az egyház címmel. Hát tényleg táncol az egyház. És bálokat szervezünk az egyházban is. És tényleg vigadozunk, mulatozunk, örülünk, csak egyetlen egy dolog van, hogy ez egy ilyen céltévesztett öröm. Mert Pál apostol azt írja, hogy örüljetek az Úrban. Az Úrban örüljetek. Az Úrban vigadozzatok. Nyilván nem arról van szó, hogy ne örüljön az ember. Azok, akik ismernek engem, tudják, hogy alapvetően egy vígkedélyű ember vagyok. Nem? Szeretek humorizálni. Az más kérdés, hogy nem tudok, de szeretek humorizálni. Kell ez a fajta öröm is. Mert tudjátok, azt mondja a Biblia, jegyezzétek meg jól, hogy a vidám szív a legjobb orvosság. A vidám szív a legjobb orvosság. És hányan keresnek örömet, és aztán az árok szélén kötnek, és lehetne sorolni. Miért? Mert nem az Úrban örülnek. Mert nem az Úrban, ha lehet így fogalmazni, nem az Úrban részegednek meg, hanem a borban, a pálinkában is, a nőkben is, abban is meg lehet részegedni. Olyan is lesz az. De amikor valaki az Úrban örül, annak az élete egyenesbe jön. És ezért mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban. És akkor válik ez valósággá, ha tudsz válaszolni arra a kérdésre, hogy kicsoda nekem Jézus. Mert tudjátok, Pál tudott örülni még a szenvedések közepette is. Sokan nem tudják, hogy a filippi gyülekezetnek írott levél az akkor született, amikor éppen börtönben volt. Gondoljatok bele, hogy ez az ember nem kesereg, hogy jaj, hát börtönben ülök itt a hideg falak között, bilincsbe verve, de hogy is a filippi levélből nem is tudjuk ezt. Hanem egy másik tudósításból tudtuk, hogy a filippi levél az ott született börtönben. És bátorít, hogy örüljetek az Úrban. És ezért nem a pillanatnyi nehézségek uralták az életét, hanem a Jézusban való öröm. Jézus megváltottjaként felül tudott emelkedni a nehézségeken, mert tudta, hogy az egész élete Jézus kezében van, és az övéit nem hagyja szégyenben. Olyan jó arra az ígéretre támaszkodni, amit olvashatunk Józsué könyvének első fejezetében. Azt mondja, hogy nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Micsoda ígéret ez? A Krisztusban hívő ember sosem lesz egyedül, mert a legnagyobb békétlenségben és nyugalmatlanságban is, ami a felszínen van, ami körülveszi, szíve lénye mélyén egy túláradó békesség uralkodik. És egy olyan fajta békesség, amire minden ember vágyik valahol a szíve mélyén, de mégsem tudja megteremteni magában vagy maga körül. Jézus azonban így bátorít bennünket, ott a János evangéliumának 14. fejezetében azt mondja, hogy békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. A Krisztusban megtalált békesség mérhetetlen nagy örömöt tud adni az ember számára. Ezért fontos arra a kérdésre megtalálnunk a választ, hogy kinek tartod Jézust a magad életében. És legyen ebben az adventi időszakban ez egy olyan központi kérdés, amire mindenféleképpen válaszolunk. És ne hagyjuk válasz nélkül, hogy Pál bíztatásának engedve örüljünk Jézusban, aki a mi életünkben is változást hozhat. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szabadért, formálásért, azért, hogy az ige hat ránk, a mi életünkre. És addunk, hogy erre a fontos kérdésre, hogy kinek tartunk mi téged, ezen a mai alkalmon tudjunk válaszolni. És elmondhassuk minél többen, hogy én Uram, én Istenem. Amen.